Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, kedves vendégeink. Már elég régen álltam itt, úgyhogy ilyet hirdetek. És egy kicsit megmondom őszintén, izgulok is. Nem ezt a éneket terveztem, de úgy éreztem, hogy ez most sokkal jobban illik a mai naphoz. És tudjuk, hogy gyermeknap van kiírva, biztos emlékeztek rá, hogy elolvastátok a beosztást. És valamennyien Isten gyermekei vagyunk. És én szeretném megkérdezni a gyerekektől, de én, ahogy látom, nagyon kevesen vannak, de én mindenkit, minden gyermeket hívnék ide előre, mert én készültem, nektek is. Szeretném, hogyha előre jönnétek. Gyertek bátran. Ott is hallod. Ugye tudjátok, hogy a gyermeknap, ami holnap lesz, az elsősorban rólatok szól. De elárulok egy titkot, hogy a szüleitek számára ti minden nap, az év minden napján a legfontosabbak vagytok. És azt hiszem, hogy Isten is így van velünk, számára nagyon fontosak vagyunk, mint gyermekei. Egy bátor állatról szeretnék nektek beszélni. Tudtok mondani egy bátor állatot? Bátran mondjátok csak.
Oroszlán.
Oroszlán. Ó, igen, hát az valóban bátor. Még esetleg? Miért lehet az oroszlán bátor? Tigris, igen. De miért lehetnek ezek az állatok bátrak? Mi áll az ő bátorságuk mögött? Lehet, hogy az erejük, a nagyságuk. De én tudok nektek mondani egy olyan állatot, amelyik se nem nagy, se nem erős. És mégis el lehet róla mondani, hogy bátor. Amikor még kicsit nagyobb voltam, mint Ekende, akkor az iskolában olvastuk az olvasókönyvből ennek a bátor állatnak a történetét. Ez a bátor állat nem más volt, mint egy tyúk. És ez a tyúk azért volt bátor, mert kis csirkéi voltak. És a kis csirkéit a szárnya alá gyűjtötte, és amikor jött a héja, tudjátok, ez egy ragadozó madár, nagyon szereti a kis csirkéket. Legalább úgy, mint én a csokoládét. És amikor jött a héja, akkor a tyúk a szárnya alatt a kis csirkéivel elkezdett a csőrével jelezni, meg hangokkal jelezni, hogy jobb, ha a héja elmegy onnan, mert a tyúk az bizony most nagyon bátor. Azért volt bátor, mert ott voltak a kicsinyei, a szárnya alatt. Pedig el lehet mondani, hogy az a ragadozó madár erősebb volt a tyúknál. De mégis valamiért az a tyúk, ez bátor volt. Mit gondoltok, a kis csirkék hol voltak leginkább biztonságban?
Anyukájuk mellé.
Így van, így van. A szárnyai alatt. Vajon a kis csirke szembe szállhatott volna a héjában?
Nem.
Ugye, hogy nem? Tehát nagyon nagy szüksége volt neki a védelemre. És mit gondoltok? Miben mutatkozott meg a tyúkanyúnak a bátorsága? Hát, hogy védte a kicsinyeit, ugye? És miért tudta megvédeni? Miért lehetett a tyúkanyó kicsi létére, gyenge létére mégis ilyen bátor?
Mert szerette a kicsinyőket.
Így van, bizony, bizony. Nagyon jó volt a válasz. Bizony. A szeretet képessé tette őt erre. És a szeretet mindnyájunkat képessé tud tenni, bármilyen kicsik vagyunk, gyengék vagyunk, hogy bátrak legyünk. Miben mutatkozhat meg a ti bátorságotok? És elsősorban most tőled kérdezem, Kende. Miben mutatkozhat meg, hogy te bátor vagy? Mondd el, bátor.
Mert erős.
Tessék?
Mert erős
vagy. És mi van akkor, hogyha nem vagy erős? Lehetsz akkor is bátor? Bizonyám. És ez miben mutatkozik meg? Miben mutatkozhat meg? Például ott ül anya ölében a kis testvéred. És őt véded, megvéded, mert szereted őt, ugye? Tehát a szeretet bizony képessé tesz bennünket a bátorságra. És elmondhatjuk azt, hogy igazán csak az tud bátor lenni, aki tud szeretni. Mit gondoltok, Jézus? Szeret benneteket? Szeret benneteket Jézus? Bizony. És képzeljétek el, hogy Jézus beszélt a tyúkról. Megemlítette őt. Méghozzá akkor, amikor ő szerette volna összegyűjteni az ő népét, és a tyúkanyúhoz hasonlította önmagát. Ahogy a tyúk a szárnyai alá gyűjti a csirkeit, úgy szerette volna ő is az övéit maga köré gyűjteni. És Jézus azt szeretné, hogyha ti is tudnátok szeretni, és ehhez az kell, hogy Jézussal mindig legyetek kapcsolatban, mindig keressétek vele a kapcsolatot, és ugyanakkor megtanulhatjátok a szüleitektől is a bátorságot, mert ők mindig védenek benneteket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok, amit mondtam, és nagyon boldog gyermeknapot kívánok majd nektek a holnapi napra sok-sok ajándékkal. Most a felnőtteket szeretnék szólni. Egy zsoltárt hoztam, mégpedig a 24. zsoltárt. Ezt a zsoltárt két részre lehetne bontani. Ahol az első részben, az első 6 versben Isten neveivel foglalkozik, és az, hogy mit tesz Isten tulajdonképpen az ő népéért. És a második része a zsoltárnak inkább egy ilyen himnusz. Nagyon jól ismerjük ezt, amikor annak a bizonyos királynak, a seregek urának, a királyok királyának a bevonulása volna ebbe a bizonyos városba. Olvassuk el a 24. zsoltárt. Ez Dávid zsoltára, én az újonnan revideált Károli fordítást olvasom. Így hangzik Isten igéje. Az Úré a föld és annak teljessége, a földkerekség és annak lakói, mert ő vetette meg alapját a tengereken és erősítette meg a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalárdságra. Áldás nyer ő az Úrtól, és igazságot szabadító Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob Istenének arcát keresik. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr. A hatalmasan hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? A seregek ura. Ő a dicsőség királya. Azt a címet adtam először ennek a zsoltárnak, hogy Istennek nevei. És azért adtam ezt, mert ebben a zsoltárban Istennek 7 nevével találkozunk. És én most szeretném ezt a 7 nevet elétek hozni. Ugye az első versben rögtön megjelenik az, hogy az Úré a Föld. A harmadik versben ugyanúgy megismétli ezt. Aztán megjelenik, mint Jákob istene. Aztán a dicsőség királya, az erős és hatalmas úr, aztán a hatalmasan hadakozó úr, majd a seregek ura. És ezt megismétli újból a dicsőség királya, tehát azonosítja. Ez mind az Istenről szól, mind az a hét név. És megkérdezhetjük, miért jelenik meg Isten ilyen sok név alatt? Istennek ezekkel a nevekkel van valamilyen üzenete. Azoknak üzen, akiket éppen meg akar szólítani. És nézzük meg először a harmadik verstől a hatodik versig levő szakaszt. Szintén az újonnan revidált Károli fordításból is, ez másként hozza ki, jobban kihozza az Isten neveit, mint a régi Károli fordítás. Nézzük meg először a harmadik verset. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Itt az Úr Jahvét jelenti, és ebben a fordításban úgy van írva, hogy az R betű is nagy betű, és amikor így van írva, az mindig Jahvét, az eredetiben mindig Jahve van írva. Tehát ez az egyik neve, aztán az ötödik versben azt olvashatjuk, hogy áldás nyer ő az Úrtól, és igazságot szabadító Istenétől. A hatodik versben pedig azt olvassuk, hogy ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob istenének arcát keresik. Föltehetjük az első kérdést, hogy miért pont Jákob neve jelenik meg itt? Miért nem például Ábrahám, aki a legnagyobb pátriárka volt? És Isten miért a Jákob istene neveként jelenik meg? Mit akar ezzel üzenni Isten ma nekünk? Milyen üzenetet akar ezzel küldeni? És ehhez vissza kell menni a pátriárkák korába. Izsáknak, aki Ábrahám fia volt, két fia született. Ézsau és Jákob. Régen a neveknek sokkal nagyobb jelentősége volt, mint most. Ma általában neveket inkább csak azért választjuk meg, mert jól hangzik, vagy mert esetleg divatos, de régen nem így volt. Régen valamilyen tulajdonsághoz, valamilyen jelen tulajdonsághoz kötötték a neveket. És a név nagyon sok mindent kifejezett. És Jákob nevéről tudjuk, hogy egyáltalán nincs pozitív kicsengése. Egyszerűen csak annyit jelent, hogy csaló. A nevét onnan kapta, hogy amikor megszülettek, és előtte jött világra Ézsau, ő belekapaszkodott a sarkába. Mint ha vissza akarná húzni, és meg akarná őt előzni. Később viszont meg is csalta az ő testvérét, Ézsaut, és ezen felül még becsapta vak édesapját, Izsákot is. Felmerülhet egy kérdés, hogy hogyan lehet Isten egy csalónak is az Istene. De Jákobról tudni kell azt, hogy ő hitt az Úrban, és hitt Isten ígéreteiben. De csalással akarta sietetni azokat az áldásokat, azoknak megvalósulását, amikről az ő édesanyja hallott. Különösen az első szülöttséggel való áldást. És itt nem elsősorban az anyagi szempontot kell nézni, hanem az első szülött lett a család papja. Ő lehetett az új pátriárka. Jákob számára mindennél értékesebb volt ez az áldás, míg Ézsau ezt megvetette. A római levélhez lapozunk, a 9. fejezethez. Ott a 13. versben azt olvashatjuk, hogy amint az megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hát Isten Jákobot, a csalót szerette, míg Ézsaut, aki számára semmi értéket nem jelentett az első szülöttség, őt gyűlölte. Vagy a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez, hogyha lapozunk, ott a 16. versben pedig azt olvashatjuk: ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen ételért eladta első szülöttségi jogát. Itt paráznának és istentelenek nevezi Ézsaut az írás, azért, mert eladta az első szülöttségi jogát. A Zsoltár 5. és 6. versében megjelenik az áldás, és akitől az származik: a szabadító Isten, aki nem más, mint a Jákob istene. A két testvér pedig az emberiség két csoportját szimbolizálja. Az egyik csoport olyan, mint Jákob, aki idő előtt akarta az áldást, míg a másik csoport olyan, mint Ézsau, aki meg túl későn. De vajon kik nyerik el az áldást? Azt az áldást, ami Jákob istenétől van. Vajon azok, akik siettetik, mint Jákob? Azt olvastuk a 4. versben, hogy azok, akik olyanok, és itt még egyszer szeretném felolvasni, az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalátságra. De ki lehet ilyen? Vagy mikor lehet ilyen bárki is? Az 5. versben azt olvashattuk, hogy nem csak áldást nyernek, hanem igazságot is a szabadító Istentől. Ha az áldást Istentől nyerték, akkor az igazság is tőle való nyereség. Tehát itt nem emberi igazságról van szó. És mivel a szabadító Istentől nyeri mindezeket, a szabadulással együtt vannak ezek. Jákob, aki hitt az Úr ígéreteiben, de emberi módon sietette annak megvalósulását, azt olvassuk róla, hogy később küzdött Istennel és emberekkel, és győzött. És ezért lett új neve, mégpedig Izrael. És ezt a nevet maga Isten adta neki. Mózes első könyvéhez lapozzunk, a 32. fejezethez, és ott a 30. verset olvasnám. Mózes első könyve, 32. fejezet, 30. verse így hangzik: Jákob pedig azt a helyet Penuélnak nevezte, ezt mondván: láttam Istent színről színre, és megszabadult a lelkem. Jákob színről színre látta az Istent, és megszabadult az ő lelke. És ha megszabadult, akkor áldást és igazságot is nyert. Azt olvastuk, hogy látta az Isten. Az Ószövetségben vannak olyan történetek, amikor akik látták az Istent, az Urat vagy az Úrnak angyalát, akkor halálfélelem fogta el őket. Ilyen például Gedeon, vagy egy másik ember, Sámson édesapja, Manoah, aki amikor rájött, hogy az Úrnak angyalát látta, feleségének azt mondta, hogy meghalván meghalunk, mert az Istent láttuk. De még ide sorolhatjuk Ézsaiást is, aki meg ezt mondta, amikor látta az Urat: jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. Milyen az Isten arca? Jákobnak, a csalónak szüksége volt arra, hogy az Úr megjelenjen neki, akit nem is ismert fel először, és küzdött is ellene. Milyennek látta Jákob az Isten arcát? Azt nem tudjuk, csak azt, hogy megszabadult Jákob. De valószínű, hogy olyat látott ebben az arcban, ami hitében megerősítette őt, és még inkább belekapaszkodott. Azért, hogy az áldását elnyerje. Viszont következtetni lehet arra, hogy milyen volt az Isten arca, amikor Ézsauval találkozott. És azt olvassuk itt a 1 Mózes 33.10-ben, a protestáns fordítás szerint olvasom, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Tehát egy kegyes arcot látott, amikor az Úr arcát látta, ahhoz hasonlót látott. És nagyon elgondolkodtam, hogyha Ézsau arcát, akit paráznának és istentelennek nevez a zsidókhoz írt levélben Isten, olyanná tudta tenni őt, hogy Jákob olyannak látta, mint az Isten arca lenne, akkor a mi ábrázatunkat is képes megváltoztatni, ha keressük Jákob istenének arcát mi is. A pátriárkák kora után lépjünk egy nagyot. Izrael nemzetségének is megjelent az Úr, akiknek, mint bűnösöknek ugyanúgy szüksége volt az Úrra. És úgy jött hozzájuk, hogy megszületett gyermek, emberként. Vajon milyen arcot látott akkor Izrael, amikor Jézus közöttük élt? Van-e valamilyen hasonlóság a Jákob látta isteni arc, és a között az arc között, akinek az arcát látták az izraeliták? Van-e valami hasonlóság közöttük? Lapozzunk Ézsaiás könyvéhez. Az 52. fejezet 14. versét olvassuk el először, majd az 53. fejezet 2. és 3. versét. Ézsaiás könyve 52.14 így hangzik. Ahogy sokan iszonyodtak tőle, mert olyan eltorzult, nem emberi volt az ábrázata, és alakja sem volt olyan, mint az emberek fiaié. Majd az 53. fejezet 2. és 3. versét. Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy veszőszál, mint gyökér a száraz földből, nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől arcunkat elrejtjük. Megvetett volt, és nem gondoltunk rá. Vajon úgy nézett ki Jézus, mint a zsoltárbeli dicsőség királya? Azt olvastuk, hogy iszonyatos, eltorzult, rút, nem emberi, és nem is volt kívánatos az ő ábrázata. De vajon milyen arcot látott a római százados a keresztnél? Ez a római százados tett róla bizonyságot, hogy bizony ő az Isten fia volt. És miért látott a megtért Lator, aki kérte az Urat, hogy emlékezzen meg róla, amikor visszajön az ő országában. Ugyanazt látták, mint mások, a gúnyolódók, vagy egyszerűen mást váltott ki belőlük arcának látványa? Azt a felismerést, amiről szintén Ézsaiás ír az 53. fejezetben, az 4., 5. és 6. versben. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta, de mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért. De az Úr ő rávetette mindnyájunk vétkét. Milyen arcot keresel, kedves testvérem? Látod Jézust, mint a fájdalmak férfiát? Látod, könnyáztatta arcát? De nem önmaga fizikai fájdalmáért sír, hanem azokért, akiket nem tudott összegyűjteni, mint a tyúk a kis csirkéit. Azért, mert ők nem akarták. Látjuk-e az éhezőben, a szomjazóban? Látjuk-e a hajléktalanban, a betegekben? Látjuk-e a legkisebben? Mert őt minden nap láthatjuk őt így. Milyen az Isten arca? Biztosan nem olyan, mint a büszke farizeusé. Egy prédikációból hallottam ezt a történetet Thomas Jeffersontól. Ő az Amerikai Egyesült Államoknak a harmadik elnöke volt, és egy olyan ember volt, aki mellette katona is volt, és az volt rá jellemző, hogy nagyon azonosult a katonáival. Ugyanolyan öltözetben járt, velük együtt menetelt, ugyanazt az ételt ette, velük együtt aludt. És amikor egyszer az országot bejárták, egy folyóhoz értek, és megkeresték a folyónak a gázlóját, hogy át tudjanak kelni. És a gázlónál állt egy koldus ember. És az a koldus ember állt és figyelt. Figyelte a katonák arcát. És egyszer csak, amíg odaért az elnök, megállította, oda ment hozzá, és kérte tőle, hogy legyen szíves, vigyen át engem a gázló másik oldalára. Thomas Jefferson megfogta, és maga mögé fölsegítette a lóra, és átvitte őt. És amikor átértek, a koldus leszállt, és megköszönte. De volt ott egy tiszt, aki oda ment ehhez a kolduszhoz, és megkérdezte tőle, mondja, annyi embert látott, annyi katonát, hogy lehet, hogy ön mégis az elnököt választotta ki? És a koldus azt mondta, megszeppenve, az elnököt? Én nem tudtam, hogy ő az elnök. Akkor miért pont őt választotta? És erre azt mondta a koldus, hogy tudja, uram, én egy dolgot tudok. Vannak emberek, sokan, akiknek az arcára az van írva, hogy nem. És vannak néhányan, akiknek az arcára az van írva, hogy igen. Az elnök ilyen volt. Ezért mentem hozzá. Ezért kértem őt. Milyen az Isten arca? Lehet, hogy egy ilyen igen arc. Lehet, hogy ezt látta meg benne Jákob. És ezt látták meg a többiek is. Amikor Isten közel jön hozzánk, hogy meglássuk az ő jóságos és igen arcát, akkor valami kell, hogy történjen velünk. Megszabadulunk, és meg is változhatunk. Miért jött Jézus? János 18. fejezetéhez lapozzunk. Amikor Pilátus előtt áll, és Pilátus kérdésére a 37. versben ezt a választ adja Jézus. Ekkor azt mondta neki Pilátus, tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Egy emberi mondás jutott eszembe, hogy mondj igazat, és betörik a fejedet. Jézus azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Tette egy olyan világban, amelynek fejedelme a sátán gyűlöli az igazságot, de az ő világa is. Hogyan tett bizonyságot Jézus az igazságról? És ha most visszalapozunk a Zsoltárhoz, a harmadik verset olvassuk el még egyszer. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? majd a negyediket is. Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalátságra. Egyedül ő volt erre méltó, hogy igaz életével betöltötte a törvényt. És betöltötte azért, hogy a mi megváltunk lehessen, és emellett a mi szabadító Istenünk. Ő az, aki felmehetett az Isten hegyére. Mit üzenhet ma nekünk Isten a Jákob neve által? Ki mehet fel az Isten hegyére? Én arra gondoltam rögtön, hogy sokszor beazonosítjuk magunkat a Jelenés 14.12-vel. Ugye, hogy itt van a szentek békességes tűrése, és lehetne folytatni, de vajon ez elég számunkra, hogy felmenjünk az Isten hegyére, és megállhassunk színe előtt? Ki az, aki akkor felment az ő hegyére? Ki állhat meg ő előtte? Lapozzunk az Efézusi levélhez, a 4. fejezethez. A 8-tól a 10-ig olvasom. Efézus 4, 8-tól 10-ig. Ezért mondja az írás. Fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi más jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb mindenegeknél, hogy mindeneket betöltsön. Ki az, aki felmehet oda? Egyedül az, aki onnan jött le közénk, ahogy írja itt az Efézusi levélben Pál, a föld alsóbb részeire. Csak is egyedül Jézus Krisztus, és azok, akik ő általa, ő vele mennek fel. Miért szállt le Jézus a földünkre, hogy azután felmenjen feljebb minden égnél? Mivel, hogy mi nem mehettünk fel, mert bűneink fogva tartottak, és a halál kötelei szorosan tartottak, és lejött, hogy megszabadítson, hogy igazzá tegyen. Mert ahogy olvassuk Ézsaiásnál, minden mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha, és hogy magával vigyen bennünket. Azokat, akik vágyakoznak a szabadulásra, és keresik a Jákob Istenének arcát. Azokat, akik élni szeretnének, és mindig az Istennel lenni, mert számukra nagyon fontos ő, mert szeretik őt. A 24. Zsoltár 8. versében olvashatunk egy másik nevéről is, a hatalmas harcosról. És ez a hatalmas harcos nem a bűnösök ellen jött harcolni, hanem értük. Azokért harcolt, akiket a bűn és a halál bilincsei fogva tartottak. Hogyan is harcolt? Lapozzunk Zsidókhoz írt levél 2. fejezetéhez, és ott a 14. és 15. verset olvassuk el. Zsidókhoz írt levél 2. fejezet, 14. és 15. verse így hangzik. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Tehát Jézus a bűnszerzője ellen harcolt. De nem az emberek által használt fegyverekkel, nem is a sátán fegyvereivel, hanem az igazsággal és a halál által. Azért, hogy megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Megsemmisítse, megszabadítsa. Ezt a két dolgot kell látnunk ebben az ige szakaszban elsősorban. Efézus 4:8-ban azt olvastuk, hogy Jézus felment és foglyokat vitt magával. És itt tulajdonképpen Pál idézi a Zsoltárból a 68. Zsoltár 19. versét. És győztesként ment fel a dicsőség királya, seregek ura. Ő mehetett fel egyedül Isten szent hegyére, és állhatott meg a mennyben. És akiket magával vitt, a foglyokat, azok nem legyőzöttek voltak, hanem ők voltak azok, akiket a bűn fogságából szabadított meg. Olyanok, mint Jákob. És akiket megszabadított, azok lettek a Jákob nemzetsége. Jákob nem maradt Jákob, miután megszabadult az Úr arcát látva. Ő belőle Izrael lett. Az ő nemzedéke is Izraelről neveztetik, mint győzők. Viszont az Úr megmaradt a Jákob isteneként, hogy a Jákobhoz hasonlóan a többi bűnösök szabadítója is legyen. És ők is az Izrael népéhez tartozzanak, akik az Úr első szülöttei. A Zsoltár 6. verse szerint van egy nemzedék, akik Isten keresik, a Jákob istenének arcát. És azért választottam ezt a fordítást, mert úgy emlékszem, a régi Károli nem hozza ezt így ki. Ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob istenének arcát keresik. És akik keresik az ő arcát, azok megszabadulnak, áldást és ígéretet, igazságot nyernek a szabadító Istentől. Tegnap, akik itt voltunk az este, az imaórán hallhattuk János evangéliumából, a 8. fejezet 32 és 36. versből, amikor Jézus beszélt, hogy hogyan szabadulhatunk meg az igazság által. És ez az igazság maga Jézus Krisztus. A Zsoltárból azt érthetjük meg, hogy egyetlen személy van, aki által igazságot és szabadulást nyerünk. Mindkettő csak is ő általa, és nem a magunk erejéből. Jézus a János evangéliumában ezt támasztja alá. És mi az az áldás, amit elnyerhetnek azok, akik a Jákob istenének az arcát keresik? Nagyon sokfajta áldást tapasztalhatunk. De van benne kettő dolog, ami úgy érzem nagyon fontos, amit szeretnék kiemelni most. És ehhez lapozzunk először a Zsidókhoz írt levélbe, levélhez, a 10. fejezethez, bár azt hiszem, ezt inkább majd otthon olvassátok el, jó? Csak elmondom akkor, hogy melyik ez a szakasz. Zsidókhoz írt levél, 10. fejezet 19-től 23-ig, ahol arról van szó, hogy Jézus vére által most már bizalommal mehetünk lélekben a legszentebb helyre, mert megtisztította szívünket a gonosz lelkiismerettől, és hozzájárulhatunk igaz szívvel és hitnek teljességével. Vagyis élő közösségben lehetünk vele mindig. A másik pedig, és ezt most szeretném elolvasni, a 2. Korintusi levélből a 3. fejezet 18. verse. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre, ugyanarra a képre formál át minket. Vagyis ez nem csak számunkra áldás, hanem a világ számára is az lehet. Hisz a világban vannak olyanok, akik sóvárogják az Isten fiainak megjelenését. Keresik azokat az arcokat, amelyekre az van ráírva, hogy igen. És Isten, a Jákob Istene, az ő népe által akarja megmutatni nekik az ő igen arcát, azért, hogy ők is megszabadulhassanak. És ne kelljen nekik a sziklákhoz és a hegyekhez szólniuk, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk a 6.16-ban. És a protestáns fordítás szerint ez így hangzik. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Ma még lehet keresni Jákob istenének arcát. És Isten azt szeretné, hogyha rajtunk is meglátszana ez a jóság, ez az igen arc. Segítsen meg bennünket a Jóisten, hogy amikor mi nap mint nap fedetlen arccal szemlélhetjük az ő dicsőségét, valóban az ő lelke által tudjunk elváltozni, és lehessünk az ő jó eszközei ebben, hogy ezeknek az embereknek ne kelljen a hegyekhez kiáltaniuk. Köszönöm, hogy együtt tanulmányozhattuk ezt az ige szakaszt. Én nem tudom, hogy hányan fogtok visszajönni, délutára is egy zsoltárral készültem. Aki tud, szívesen veszem, hogyha visszajön, mert egy olyan zsoltárról szeretném, hogyha gondolkodnánk, amit már itt egyszer, egy pénteki este beszélgettünk, de akkor csak hárman voltunk itt, és azért bátorkodtam most ezzel készülni, mert Jutka azt mondta, kár, mert ezt mindenkinek kellene hallani, és ezzel a zsoltárral készülök délutára. Isten áldjon meg valamennyiteket az ő kegyelméből. Amen.